A scholasztika kifejezés a latin scola, iskola szóból jön. Úgy is megjelölhetjük, hogy a középkor egyházi iskoláinak a rendszere, illetve tanítása. A scholasztika legtöbb iskolája részben személyekhez, részben szerzetes rendekhez kötődnek. A Domonkos Bölcseleti Iskola legnagyobb tudósa Aquinói Szent Tamás. Az ő rendszerét nevezték később tomizmusnak. A pogány Arisztotelész filozófiáját egyeztette a katolikus tanítással. A Ferences Bölcseleti Iskola legnagyobb tanítója Szkótus Szent János. Az iskola platonikus beállítottságú. Innen eredt a tomistákkal szembeni nézetkülönbség. Ez a nézetkülönbség fűszerezte meg a kor hitvitáit. A választ illetően három irányzat alakult ki, attól függően, hogy az általános fogalmát, az univerzálé, önállóan létezőnek vagy pusztán elvont fogalomnak absztrakciót tekintették. A skolasztikus filozófiának ennek nyomán három nagyobb alfaja bontakozott ki. Platón az érzéki világot csupán látszatnak tartotta. A valódi létezők az érzékelhető világon túl az ideák világában találhatók. A földi dolgok ezen ideák világából részesednek tökéletlen és változó formában. Platón tanítványa Arisztotelész elvetette tanítója elméletét, és a létezőt az anyagi világban jelölte meg. A realizmus, ez az irányzat a Platón idea tanából árad. A realisták a plátoni hagyományok szerint csak az univerzáléknak tulajdonítottak önálló reális létet. A konkrét egyedi létezőket az egyetemes univerzálék leképzésének és megcsonkulásának tekintették. A dolgok a plátoni rendszerben az ideák másai utánzatai, az univerzálék reális létező. A skolasztikus realizmus egyik legjelentősebb képviselője Canterbury Saint Anselm. A realistákkal szemben a nominalisták valóságnak csak az egyes dolgokat, individuumokat tartottak. Az általános fogalmak, az univerzálék szerintük csak az emberi szellem kialakító absztrakciók, azaz pusztán szavak. Szellemi elődjüknek Arisztotelész tekintették, mivel ő a konkrét egyedi dolgokat tartotta önállóan létezőnek. Szerinte az általános nevek jelentését csak közmegegyezés eredményének tekinthetjük. Az Arisztotelész műveinek latin nyelvű kiadásai abban a korban nagyon elterjedtek. Az arisztotelészi logika és metafizika hatására kialakult irányzat szerint az univerzálék reális létezők, de csak annyiban, amennyiben azok az egyedi dolgok lényegét alkották. Az univerzálé voltak éppen az általánosnak az egyedekben való kifejeződése, ezért ezek nem puszta nevek, hanem az egyedi dolgok lényeges közös sajátosságait kifejező eszmék. A skolasztika a virágzás kora 1200-tól 1300-ig. Ez főképp az összegezés, az összefoglalás kora. Ez az időszak, amikor az eddigi irányzatokat felhasználva egyesíti a skolasztika különböző eszméit. Szintézisek születtek. Aquinó Szent Tamás sok kötetben összefoglalta az egész teológiai tanítást. Itt már megkezdődik a filozófia és a teológia elkülönülése. A korszak legnagyobb filozófusa Aquinói Szent Tamás. A középkorban Olaszországban a bolognai, a páduai, a nápolyi, római és a firenzei egyetemeken tanultak magyarok. Legtöbben teológiát tanultak. az olasz egyetemeken végzett diákokat megillatta a tanítás joga, és minden egyetemen előadást tartotta. A sok magyar származású szerzetes itt tanult az olasz egyetemeken. A domonkosok a 15. században 5 egyetem teológiai fakultásán tanultak. A ferences rendi barátok legtöbbje, legkiválóbbja Temesvári Pellbárd volt. A pálosok többnyire Páduába tanultak. Mátyás korába felendült az olasz egyetemek látogatottsága a magyar diákok körében. A Bolognai Egyetem első oklevelás nyoma 1217-ből való. A kora középkorban egyáltalán egyetemnek nem volt olyan kisugárzó hatása, mint ennek. 221-ben iratkozott be a Bolognai Egyetemre az első magyar diák, Jeles Pál mesternek nevezték, és mint a törvény doktora tért haza. Később veszprémi prépos lett. A bolognai útjáról 15 jogi könyvet hozott magával, melyeket a veszprémi könyvtár tulajdonába adott. Lehet, hogy ezzel összefügg Kun László 1275-ös adománylevele, hogy Veszprémben megalapítja a törvénytudományi fakultást. 1463 és 1466 között nevezetes diákja volt az egyetemnek Vitéz János és a Krakói Egyetemről Bolognába került Bakócz Tamás, habár Vitéz János egyik forrásom szerint Bécsben tanult. Bologna Egyetemén tanult Galvano Bettini, aki Nagy Lajos király által 1367-ben alapított Pécsi Egyetem kánonjogi tanára. Ő az első, aki a Pécsi Egyetemen jegyzői tudományt tanított. A Páduai Egyetem a nemzetek gyülekező helye. Ott tanult kánonjogot Janus Pannonius is. A páduai tanulók kiváltsága volt, a tanárok megválasztása és az előadások szabad kiválasztása. Volt olyan tanár, akinek 3000 hallgatója is volt. Jegyzeteit pedig drága pénzén vették, másolták a diákot. A doktori cím eléréséhez legalább 4 éven át kellett tanulni. A doktori vizsgákat májusban tartották, és a doktoravatás magas pénz befizetése után a páduai Szent Antal napján volt. Nápoly Egyetemét 1124-ben alapították. Nálunk Nagy Lajos király idejében vált kedvelt egyetemé. Érdekes adat, hogy a nápolyi Ronzano Péter püspök megírta Szent István és Árpádházi Szent Margit életrajzát. Könyvet is írt hazánk földrajzáról és történelméről. Róma Egyetemét 1303-ban alapították. Az egyetem diákja volt Petési Albert, későbbi veszprémi püspök. A középkorban a Párizsi Egyetem az első helyen állt az európai egyetemek között. Nagyszent Albert is tanított ott. Volt idő, mikor a városnak csaknem egyharmadát tették ki a kollégiumok, ahol ösztöndíjas vagy fizető diákok laktak és tanultak. A Tudományegyetem a teológiai, kánonjogi, orvosi és szabadművészeti karokat foglalta magában. A tanulók nemzetiség szerint elkülönülve tanultak. A Bécsi Egyetem 1365-től működött, 5. Urbán jóváhagyásával. Kezdetben nem tanítottak teológiát, mert féltek, hogy versenytársa lesz a Prágai Egyetemnek. Az egyetem akkor volt teljes, ha teológiát is taníthatott. Erre nem minden intézmény kapott jóváhagyást Rómából. Csak 1384-ben lett teljes a Bécsi Egyetem a teológia jog, orvostan és filozófia szakokról. 12 tanár volt és 2 teológiai doktor. A 15. században az egész német-római birodalomban itt volt a legnagyobb tanulószám. Az alapító okirat máig is érvényben van. Hazánkban több próbálkozás volt az egyetemmel. Nagy Lajos király 1367-ben Pécset, Zsigmond király 1395-ben Óbudán hozott létre felső oktatási intézményt. Ezek 1410-ben már nem működtek. Hunyadi Mátyással 1458-ban bőkező mecénás került a trónra. Humanista tanácsadói és Vitéz János érsek és kancellár is ösztönözték, hogy Itáliából szerzett tudást a magyar diákok számára itthon is elérhetővé legyen. 1465-ben kiállított pápai bulla felhatalmazta Mátyás királyt, hogy alapítson egyetemet, annak tanárait pedig lássák rendszeres fizetéssel. Az egyetemet János, Vitéz János saját érseki székhelyén Esztergomba akarta elhelyezni, de egy pozsonyi polgár a kincstárra hagyta vagyonát, és 1467-ben ebben a városban nyitotta meg kapuit az intézmény. Az egyetem legfőbb szervezője a magánvagyonából bőkezően adakozó Vitéz János érsek lett. Elvállalta az intézmény vezetését is. Számos nemzetközi hírű oktató jött Magyarországra tanítani. A királyi támogatás az oktató finanszírozásában mutatkozott meg. A Korvinák felügyelője még könyvtárat is szervezett az egyetem számára. Fontos tantárgy volt a csillagászat az egyetemen, mert az országban akkor már 3 csillagvizsgáló is létezett. Vitéz János érsek még nagyváradi püspökként és mint Európa szárta híres és elismert humanista hívta udvarába Feuerbach György, bécsi professzor, aki korábban 5. László udvari csillagásza volt. Feuerbach nem fogadta el a meghívást, mégis neki köszönhető több Vitéznek ajánlott mű. Köztük azok a táblázatok, amelyek segítségével kiszámíthatóvá vált a közeljövő nap és hold fogyatkozásai. Legnagyobb érdeme volt, hogy közvetítette az ókori csillagászat tudását a kortudósaihoz. Egyre fontosabbá vált a tengeri navigáció pontosítása is. A pozsonyi egyetem leghíresebb tanára Régiomontanus volt. Matematikát és csillagászatot tanított. Mátyás király évi 200 arany fizetéssel szerződtette, hogy igent mondott, a szíven tükrözi a mátyáskori Magyarország hírneve. Régiomontanus Magyarországon írta matematikai és csillagászati könyveit. Ezek a művek lettek utóbb Kopernikus és galileai tankönyvei. Régiomontanusnak a csillagászat mellett a modern matematika is sokat köszönhet. Nevéhez fűződik az első színusz és tangens tábla összeállítása, amelyben az értékek 10 milliómot pontossággal szerepelnek, de csillagászat és földrajzi számítása is olyan nagyhatású újításoknak adta a kalapot, mint a Gergely naptár vagy Kopernikus új bolygó elmélete. E munkák mellett feladata volt az asztrológiai táblázatok készítése is. Mellette trigonometriai függvénytáblázatokat is szerkesztett. Másolatát a királynak ajándékozta. A király egy pompás köntössel és 800 dukát arannyal jutalmazta meg munkáját. A munka 2 évszázadon keresztül, mint kézikönyv forgott az európai asztrológusok körébe. A szerkesztés elkészítésében egy lengyel származású asztrológus pap is közreműködött. 1469-ben kalendáriumot készített. Ezt fordították le, és ebből adták ki az 1580-ban megjelent kolozsvári magyar kalendáriumot. Az intézmény fénykora rövid volt. Vitéz János közben bíboros lett, de a nagy emberek is tévednek. Ő egy nagy hibát követett el, mikor egy lengyel szentet, Szent Kázmért akarta a magyar trónra ültetni. Ezzel viszonya megromlott Mátyással. A király elfogadta és Visegrádon őrizet alá helyezte. A pápai követés a főrendek közbenjárására visszabocsátotta ugyan Esztergomba, de az ágri püspökre bízta az esztergomi érsekség kormányzását. Vitéz hamarosan meghalt, de még ma is emlegetik, mert Szantai Lajos tanár úr előadássorozatot
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő verbitartja elmélkedését hallották.
Ebben az évben.